Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg az igehirdetés alapigéit, ezeket megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 18. fejezetében, a 9. verstől a 14. versig a következőképpen. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazolva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Amen. Szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztusban, Lukács evangéliumából van ismét csak egy ige szakasz, és amikor az igéretésre készültem, akkor mindig úgy készülünk, és ajánlom a igeolvasás mindennapi gyakorlatában is azt, hogy mindig nézzük meg a kontextust, tehát vagyis az összefüggést, nézzük meg az előtte lévő történeteket, olvassunk meg az utána lévő történeteket is. És az előtte lévő történetben a hamis bíró példázatával találkozunk, ahol Jézus ugye a hallgatóságnak arról beszél, ugye, hogy van egy özvegy asszony, aki nyaggatta ezt a bírót folyamatosan, hogy szolgáltasson neki a peres ügyében igazságot, és a bíró már végre megunta ugye az asszonynak ezt a folyamatos és kitartó küzdelmét, meg állandó zaklatását, és azt mondta, hogy hát ha Istent nem is félem, meg az embereket nem is tisztelem, de azért igazságot szolgáltatok ennek az asszonynak a peres ügyében. És erre Jézus így zárja ezt a példázatot: mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat ennek az asszonynak hamarosan, de amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? És ez a megértésben ma nagyon sokat segít nekünk, hiszen ha csak hirtelen becsöppennénk ebbe a példázatba, a farizeusnak és a vámszedőnek a példázatába, akkor óhatatlanul megkísértene bennünket az a veszély, hogy elkezdjük vizsgálni és elkezdjük kategorizálni az embereket, ugye, még sokszor talán a gyülekezetben lévő hitet gyakorló testvéreinket is, és azt mondjuk, hogy igen, tehát érthető ez, vannak ezek és vannak azok. Van A, meg van B. meg látjuk talán ebben a történetben azt is, hogy igen, Jézus talán, minthogyha tudatosan is beszélne erről, hogy minthogyha a két vallási szélsőséggel találkoznánk. Az egyik vallási szélsőség, ugye, amikor a túlbuzgalomban az ember sokszor olyan dolgokat is elkezd mondani, vagy olyan dolgok is kifutnak a száján, ami utólag aztán nem feltétlenül biztos, hogy a legbölcsebb, vagy legjobb mondatok voltak, vagy esetleg éppen bántóak másokkal szemben, vagy mással szemben. A másik oldalról meg marad, Jézus azt mondja, hogy marad az a helyzet, az a példa, ami meg a úgynevezett talán másik szélsőség, másik extrém helyzet, amikor az ember azt mondja, hogy nincsen más, ahogy Pintér Béla mondaná, nekem nincs más rajtad kívül, csak Jézus. Tehát nekem nincsen másom. Már csak azért is érdekes ugye ez a példázat, amiről Jézus beszél, mert a farizeus és vámszedő esetében pont két olyan tényleg megint csak extrém és szélsőséges helyzettel találkozunk a korabeli zsidóságon belül, hogy vannak azok, akik a vallási elithez tartoznak, akik nagyon szigorúan betartják a vallási szokásokat, a vallási előírásokat, és nagyon buzgón szívből keresik Istennek a kegyelmét, és azt, hogy hogyan lehetséges ugye az Istennel kapcsolatban lenni, és éppen ezért, hogy ezt a vallási rendet ugye megtartsák, éppen ezért nem szűkítik, hanem éppen tágítják a 10 parancsolatot, és a 10 mellé még hozzátesznek 622 olyan parancsolatot, amit egy jó vallásos zsidó embernek be kell tartani, és maradnak azok a másik oldalról, a vámszedők, akik pedig az akkori zsidó társadalomnak a számkivetettjei, akik úgynevezett bűnös kapcsolatot kötnek a római birodalommal, mint egy meghasonulnak, behódolnak nekik, és sokszor ugye ebben a feladatkörben, ami rájuk bizatott, hajlamosak a túlkapásra. Ugye ezt honnan állapítjuk meg? Onnan, hogy a Bibliában két vámszedő is szerepel név szerint, az egyik Lévi vagy Máté, akit az Úr Jézus elhív, hogy legyen a tanítványi körében, a másik pedig Zákeus, így van. Tehát másik pedig Zákeus, aki ugye amikor bemegy hozzá Jézus, hogy vele vacsoráljon, akkor azt mondja Zákeus, hogy Uram, én ha valakit megkárosítottam, ugye annak a négyszeresét adom vissza, a vagyonom felét pedig odaadom a szegényeknek. Tehát látszik, hogy ebben a vámszedői gyakorlatban előfordultak túlkapások. Na de hát a farizeusi létben, a istenkeresésben, a buzgó istenkeresésben nem fordulhattak elő túlkapások? Hát dehogy nem. Hát éppen Jézus éppen ezért beszél őszintén erről. Éppen azért beszél Jézus ugye az ige kapcsán arról, amit az Ószövetségben így hallunk a prófétától, hogy ez a nép csak a szájával közelek felém, de a szívében meg távol van tőlem. Hát Isten pont azt szeretné, Jézus Krisztus személyén keresztül pont ezt szeretné számunkra valóságá és érthetővé tenni, hogy az észnek, vagy a szavainknak, ugye a verbalitásunknak és a szívünknek annak szoros összhangban kell lenni. Ezért mondja Jézus ugye azt, hogy a szív teljességéből szól a száj. Milyen érdekes, ugye, hogy megáll a farizeus, azt mondja, hogy azt olvassuk, ugye, hogy magában imádkozik. Nem hangosan, hanem csak úgy elmondja a belső gondolatait Istennek. ugye megint csak visszacsatolok, az előző hamis bírónak a lezárt kérdésére, ugye, amit a evangélista leír, és amely Jézusnak tulajdonítható mondat, de vajon az emberfia, ha eljön, talál-e hitet a földön? Tudnélik olyan hitet, amely egyedül csak benne bízik, egyedül csak rátekint, egyedül csak őt tartja mindenható Úrnak, egyedül csak tőle vár minden jót. És meglátja azt a hétköznapokban, hogy sokszor a vallásos túlbuzgó igyekezet helyenként gátja, akadálya tud lenni annak, hogy az Istenben való őszinte és teljes kapcsolatot megélhesse az ember. Reményi Sándor 1930-ban ír egy csodálatos verset, mikor a hirdetésre készültem, jutott eszembe az egyik vers, meg lesz majd egy másik is tőle. Azt írja a Csak azt ne című versében, hogy csak azt ne engedd meg, én Istenem, hogy másba belelássam, átvigyem a rosszat, ami bennem van csupán. Milyen érdekes, ugye, hogyha úgy az imádságra gondolunk, az imádságnak erre a szakaszára, hogy hálát adok Istenem, ugye itt talán az emberi erények, a vallásos túlbuzgóságnak az igyekezetei vannak, ugye, de talán Reményik soraival sokszor felcsendül bennünk, vagy magunk is észrevesszük, vagy lehet, hogy magunk is kimondanánk őszintén ezeket a sorokat, hogy csak azt ne engedd, Istenem, hogy belelássam másba azt, ami bennem van csupán. Hogy másra kivetítsem az emberi tökéletlenségeimet, a mulasztásaimat, a bűneimet, esetleg a rossz, hamis, vallásos gyakorlatomat, amelyet próbálok téged lekenyerezni, próbálok előtted kedves lenni. Holott, Uram, olyan sokszor tanultam már tőled, hogy csak egy az, ami szükséges. Csak egy az, ami üdvösséges, ahogy mondja az énekünk. Igen, itt áll előttünk ez a történet, a farizeusnak és a vámszedőnek a példázata, és valahol érezzük ebben a történetben azt a felhívást, vagy azt a meghívást, hogy Jézus szeretné ebben valahogy világossá vagy érthetővé tenni számunkra azt, hogy az, amit mi vallásos igyekezetnek tartunk, az, amit mi az Istenbe vetett bizalomnak tartunk, vajon annak az irányultsága helyese? Vajon tényleg a mi szemeink, a mi füleink, a mi kezeink, a mi szívünk, a mi gondolataink tényleg csak ő ráfigyel, tényleg csak ő rajta csünk? Tényleg csak ő az, akit minden nehézségben, minden bajban, meg minden örömben, minden megpróbáltatásban és minden önfelett könnyű pillanatban segítségül hívunk, és hálát adunk, és felmagasztaljuk a nevét. Hogy legyen itt számunkra egy második Reményik idézet, egy második Reményik vers, az a Csak te című verse, amelyet 1941-ben, már nem sokkal a halál előtt ír a költő. Az egyik talán legkedvesebb Reményik versem is a sok közül. Azt mondja a költő a Csak te című versében: Uram, csak te tudod, mikor külsőleg a legmagasabbra emeltek emberek, akkor voltam a legsíróbb, legkisebb, legbűnösebb és legmegalázottabb gyermeked. Igen, hát amikor ennyire világos vagy érted, amikor a legmagasabbra emeltek, vagy éppen legmagasabbra emeltem magamat azon a bizonyos diadal pajzson, amikor jól mentek a dolgok, amikor úgy gondoltam, hogy mindenki körülöttem pontosan azért van, hogy az én utamat, az én küldetésemet, az én Krisztusba való hitemet beteljesítse. És azt mondja a költő, mennyire döbbenten, hogy akkor voltam éppen a legsíróbb, a legbűnösebb, a legmegalázottabb. Akkor érzi sokszor az ember leginkább a kiszolgáltatottságot ebben a helyzetben. És ugye itt lehet már a vámszedőnek a helyzetére, szituációra is gondolnia, hogy megérkezik oda a templomhoz, ahol egy Zákeus nevezető ember ott van a karrierjének a csúcsán, fővámszedői pozícióba, és mégis felmászik a vadfüggefára, hogy láthassa Jézust. Mert tudja, hogy Jézus arra fog elmenni, és belül tudja azt, hogy neki erre a Jézusra van szüksége. Mi is sokszor ezen az zarándok úton így vagyunk, hogy amikor talán a legjobban, a legmagától értetődőbben, a legzökkenőmentesebben haladnak a dolgaink, talán leginkább akkor érezzük meg a Istenre való rászorultságunkat, azt, hogy mennyire szükséges az, hogy ott legyen velünk a hétköznapokban, hogy tanácsoljon bennünket az igével és szent lelkével, hogy mutassa számunkra az utat, hogy hogyan tölthetjük be azt a földi hivatásunkat, amelyet ő ajándékozott nekünk. A 131. Zsoltár, a Zsoltárok könyvéből a legkedvesebb Zsoltárom. Nagyon közel áll hozzám a Zsoltár írónak a gondolata, aki egyébként Dávid király, így ír 131. Zsoltárban: Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem, nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem. Bízzál, Izrael, az Úrban, most és mindörökké. Mennyire, számomra mennyire jól rezonál ez a mai történethez. Nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem, nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. És az különösen megragadott most az a félmondat, amiről ír Dávid, mint a gyermek, olyan most a lelkem. A gyermeki lelkület, ahogy megérkezik ez a vámszedő oda, a legkiszolgáltatottabban, a legnyomorultabban, a legbűnösebben. Ahogy a költő Adi kiárt fel ugye a versében, s ha nem szólnék, szólna az én szájam, hogy bár lennétek mi bűnösök minnyájan, hogy ne maradjak egészen egyedül. És ezt rögtön meg is kell követnem magamat, mert ez nem Ady Endre, hanem ez József Attila lesz, testvérek. Tehát ez József Attilának a költeményéből idéztem most. Tehát így érkezik meg, ez a lelkület van benne, ugye, és ha elhangzik a mondat: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Az utóbbi években majdnem, hogy egyfajta belső szertartásrendünk lett, hogy évek óta egy kis szűk baráti társaság, szűk rokoni és egy barátunkkal együtt járunk mindig Ákosnak a koncertjére. Most is készülünk a decemberi koncertjére, és lemezbemutató turnéja lesz. Szeretem nagyon a költészetét, az élet felfogását, mindazt, amit ő képvisel a mindennapokban. Ákos ugye a zeneszerző, Kossuth Díjas zeneszerző, és ő a Katona imája című versében a következő gondolatokat mondja, ezt is ugye a mai igehirdetéshez szerettem volna hozni. A Katona imájában című dalban a visszatérő refrén így szól mindig. Így szólt az ígéret, mindenki megtérhet a fényedhez vagy a férgekhez. Tudom, hogy közelít engem is, igazít az ítéleted, nincsenek kivételek. Üldöztem már, és voltam az is, akit a hitéért halálig üldöztek. Istenem, irgalmaz nekem bűnösnek. Mint a gyermek, olyan most a lelkem. A gyermek, olyan most a lelkünk. Ez a belső ráhangoltság van a mi szívünkben, a mi gondolatainkban. Hogy ő töltsön be mindent teljesen és igazán. Hogy ő legyen minden mindenekben. Milyen jó lenne ugye ezt megtanulni a hétköznapokban, milyen jó lenne ezt megélni, mert hogy sokszor az a példázatban történő szereplőknek az összemosódása előfordul a mi életünkben is, hol egyik, hol másik irányba. Milyen jó lenne megtanulni azt, hogy az, amit mi megélhetünk, az, amit mi gyakorolhatunk, az, amit mi ajándékba kaptunk, hogy senki se dicsekedjék vele, az valóban az igazi és teljes örömforrásunk lehetne. Hogy így élhetnénk, hogy így szolgálhatnánk, hogy így építhetnénk Istennek a királyságát. Egy utolsó idézettel szeretném még, testvérek, zárni ezt a mai ígérdetésemet. Ma lehet, hogy talán extrém sok idézetet hoztam, de éppen azért, hogy kiki egy picit sem egészen talán válogasson, talán segítse az igének az elmélyítését. A közelmúltban halt meg Simon András grafikus művész, akit megint csak nagyon tiszteltem, nagyon szerettem a munkásságát, és nagyon közel állt hozzám az a lelkiség, amit ő gyakorolt. És az egyik grafikájához ezt a következő gondolatsort írta az alázatról. A bölcsesség kezdete az alázat, az Isten előtti leborulás, amikor hiú önteltségünk magasából az Úr lábai elé ereszkedünk, és engedjük, hogy összetört életünket ő építse újjá. Adja Isten, hogy ez a bölcsesség lehessen meg bennünk, ez vezessen, ez újítson, ez formálja a mi életünket. Isten szent nevének a dicsőségére, lelkünknek és embertársainknak üdvösségére. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, Urunk Jézus Krisztus atya, drága Jézus, itt vagyunk sokszor ebben a helyzetben, hallgatjuk az igét, talán lehet, hogy sokszor meg is dobban a szívünk, lehet, hogy sokszor meg is vidámítasz bennünket, aztán jönnek a dolgos hétköznapok, a mindennapi küzdelmek, a bukások, a kudarc, néha a meghasonulás, az összetöretettség. Olyan jó, hogy te minden élethelyzetet fel tudsz használni, hogy betörj a mi életünkbe, de nem úgy, mint a tolvaj, hanem mint aki a legfontosabbat, legdrágábbat szeretnéd velünk megismertetni, szeretnéd elmondani, szeretnéd mélyen a szívünkbe belevésni, szeretnéd rólunk lefaragni minden olyan vallásos allűrt, minden olyan emberi jellembeli, magatartásbeli hibát, mulasztást, amely megnehezíti a mi küldetésünknek a betöltését. Szeretnéd úgy formálni a mi életünket, hogy abban valóban felismerjük, és ebben örvendezzünk, és ebben teljes elégedettséggel is legyünk, hogy csak te vagy egyedül. Amen.